Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kovács Erika, Matthias Corvinus Kollégium Klimapolitikai Intézet vezetőkutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm.
Ezt a szilveszter éjszakát nem fogom elfelejteni, amíg élek. Hatalmas pelyhekben elkezdett hullani a hó, és csak esett, mintha sose akarna megállni. És még hideg is volt hozzá, ami azóta is van. Tehát a hó meg is marad. Teljesen olyan volt, mintha egy normális téli időjárás lenne télen. Ez a normalitás a klímaváltozás modelljéhez illeszkedik? Mert arról azt tanultuk meg, hogy semmi nem normális.
Természetesen illik hozzá, mi klimatológusok is többször elmondtuk azt, hogy attól, mert van globális felmelegedés, van regionális felmelegedés, tágabb értelemben változik a klímánk, attól még ugyanúgy lesznek továbbra is téli időszakok. Ugye korábban az úgy volt, hogy 10-ből 8 évben ez volt a normális tél, voltak akkor is enyhébb telek korábban, de általában ez volt a normális.
De tavaly ilyenkor plusz 17 fok volt.
Igen. Csak ugye elszoktunk tőle, és most 10 évente egyszer van egy ilyen pár hét, amikor az átlagnál jóval hidegebb, meg jóval havasabb az időszak, és ez a jövőben ez természetesen továbbra is beleillik a trendjébe az éghajlat változásnak, de ez egyébként már nagyon kellett nekünk. Tehát mind a hó, mind egyébként a hideg. Tehát erre már nagyon nagy szüksége volt az országnak, abból a szempontból, hogy például a károkozók, a mezőgazdaság szempontjából a károkozóknak a gyérüléséhez, vagy éppen a talaj nedvesség deficitjét ebből, hát nagyon nem is egy icipicikét, de lehet majd mérsékelni ebből a szempontból, tehát ez, erre nagyon nagy szükség volt, illetve ami nagyon fontos, ugye ne felejtsük el, hogy azért mégiscsak szilveszterkor érkezett meg ez a hó, vagy éppen karácsonykor 24-én, 25-én ugye kőszeg környékén is havazott, tehát ez ugye az ünnepekhez is azért hozzátartozik.
Jó, de ez időjárás, nem klíma. Mi az időjárásnak a köze a klímához?
Hát az időjárás, hogyha kettő között különbséget akarok tenni, az időjárás az a légkörnek, illetve a vele kölcsön hatásban lévő geoszféráknak az adott fizikai, kémiai állapotát, tehát az adott pillanatban lévő fizikai, kémiai állapotát mutatja.
Ez általában hőmérséklet,
csapadék, páratartalom, légnyomás is lehet így folytatni. Ezekből egyébként különböző még további meteorológiai elemek, illetve különböző indikátorokat lehet egyébként alkotni, tehát ezt a meteorológiában használják, illetve használjuk, és az éghajlat, az pedig ezeknek az elemeknek egy adott földrajzi területre, vagy éppen globálisan az egész földre lévő statisztikai összességét jelenti. Az éghajlatváltozást, azt meg úgy kell elképzelni, hogy összehasonlítunk két azonos időszakot, vagyis hogy három lezárt kerek évtizedet, csak mondok egy példát, 1961-1990, 1991-2020, matematikailag megnézzük abból, hogy abban történt-e az elemekben, illetve összességében szignifikáns változás, és ha történt, akkor el tudjuk azt mondani, hogy változik az éghajlati rendszerben, változás van. Az éghajlatváltozás egyébként ez egy nagyon helytelen szó nyelvtanilag, tehát klímaváltozás, éghajlatváltozás, mert ugye az azt jelenteni, hogy megváltozott teljes egészében a Földnek az éghajlati képe, az nem változott meg, hanem az éghajlati rendszerben látunk változásokat, a fizikai rendszerben látunk elinduló változásokat. Vannak olyan változások, amiket már nem tudunk visszafordítani, vannak olyan változások, amikhez könnyen tudunk alkalmazkodni, illetve van még olyan, amit egy-kettőt még meg lehetne még változtatni, de egyébként ehhez a döntéshozóknak is, főleg a nagy országok döntéshozóinak is egyébként a segítségük kellene egyébként.
Hogyha ilyen télszerű volt a tél, akkor számíthatunk arra, hogy tavaszszerű lesz a tavasz, nyárszerű a nyár, vagy legfeljebb vágyakozhatunk rá, hogy ilyen legyen?
Azt még előre nem lehet megtudni, hogy milyen lesz a tavasz vagy a nyár, de egyébként, hogyha megnézem a szezonális trendeket, tehát megnézem az éghajlatváltozást, megnézem egyébként a középtávú előrejelző modelleket, hogy éppen milyen szenáriókat, tehát forgatókönyveket mutatnak, akkor azt tudom látni, hogy az átlagnál melegebb tavasz, illetve az átlagnál megint melegebb nyárra kell majd számítani, de ugye mindig az utolsó szót az időjárás mondja ki. Egyébként az idei térre már szeptemberben mutatták egyébként a szezonális előrejelző modellek, az európai középtávú is, az amerikai Global Forecast System, tehát ezek már előre mutatták egyébként ezt a januári hideg leszakadást, illetve ezt a hidegebb periódust. Tehát ez most nagyon jól megfogták a középtávú előrejelző modellnek a legtöbb kifutása. Ezt egyébként mi is leírtuk a Klimapolitikai Intézetnél már szeptemberről, hogy látszik ez a lehetőség. És most egyébként össze is állt az a szerencse, hogy ez most mind összejön, hogy legyen hó, egyszerre legyen hó, egyszerre legyen hideg. Mert ne felejtsük el, hogy decemberben viszont olyan erős volt a nyugati a sáramlás, hogy nem volt gyakorlatilag téli időnk.
Mi az a hideg leszakadás?
Hát ez egy ilyen kis szlengesebb szó az, hogy hideg leszakadás, ez azt jelenti, hogy amikor a jet streambe hullámzik, a jet stream az a középtroposzférába futó nyugati a keleti a sáramlás, mindenki találkozott vele legalább egyszer, hogyha repült az életben. be is szoktam mondani a pilóta, hogy hamarosan Jetstreambe fogunk belemenni, és akkor neki áll rászkódni a gép, hogy mindenki kösse be magát. Ugye ez a 5500-6000 méter magasságban körbejárja ez a szélcsatorna magát a földet, és maguk a ciklonok, meg az anticiklonok ez szerint alakulnak, hogy hogyan vonul maga gyakorlatilag a Jetstream.
Ezt szoktuk látni a nemzetközi űrállomás képeiről is.
A Jetstreamet nem lehet látni.
Nem lehet látni.
Csak egy szélrendszer, egy szélrendszer. Azt lehet, tehát ezt a műholdakról lehet látni, hogy meg a különböző stacionális állapotokból lehet az arra következtetni, hogy merre haladnak a ciklonok, és akkor nek van egy ilyen áramlás. Illetve úgy, hogy hol található a hideg, meg a meleg levegőnek a választó vonala. Tehát ez egyébként a Jetstream kettő típusa van, a poláris, meg van a szubtrópusi. A szubtrópusi ilyenkor lemegy az egyenlítő felé, ilyenkor nálunk csak a poláris az, amelyik általában meghatározza az időjárásokat, nyáron viszont a szubtrópusi is. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez az éghajlatváltozás miatt ugye azt tartja életben, hogy nyugatias, keretélyes legyen az áramlása, hogy hideg ugye a sarki levegő, és nagyon meleg, és ettől jóval melegebb a szubtrópusi, illetve a trópusi területeknek a levegője. Viszont a klímaváltozás következtében a sarki területek jóval gyorsabban melegednek, mint maguk a trópusi területek, ezért már nincs neki már olyan energia, ami ezt föntartja tartósan ezt a nyugatias, keretélyes áramlást.
Nem akkor a kettő közötti különbség.
Így van. Ezáltal nem is tud akkora hajtóerőt szerezni, ezáltal néha így begyengül, és így behullámzik, tehát egy észak-délies vagy délies északias áramlást vesz be maga a Jetstream, így hullámzik, mint a folyó, amilyen szoktuk. Hát Tisza is, ahogyan ugye a déli szakasz, az alsó szakaszán nekiáll hullámzani. Ezt így kell elképzelni.
Benyalintott hozzánk, mint egy olvadó fagyi tulajdonképpen?
Igen, és most az volt a szerencsénk, hogy hozzánk az az oldala érkezett, tehát azon az oldalon, amelyik ilyen homorúbb oldal, le tudott jönni a hideg levegő, tehát volt elég hideg levegő Szibériában, illetve jó helyezkedett el a hideg mag is, ami kellett hozzá, az pont idézőjelben leszakadt Közép- illetve Dél-Európára, ez tartósan maradt, közben az Azori-szigetek, illetve Grönland között egy erőteljes anticiklon híd épült ki, ami megakadályozta a nyugatias, keleties áramlást az óceán fölött, tehát nem tudott enyhe, nedves levegő érkezni a kontinensre, ami egyébként a decemberi enyhe időjárást is okozza, ez egyébként úgy hívják a tudományban, hogy zonalitás, tehát ez nem tudott kialakulni a tartó zonalitás, és ez a hideg levegő elérte a szubtrópusi mediterrán térségben lévő földközi tengert, ami nagyon páradús volt. Onnan érkezett az enyhe páradús levegő, észak felől érkezett a hideg levegő, és ez pont nálunk itt Közép-Európában találkozott egymással, ez létrehozta a fizika törvény alapján magát a ciklongenéziseket, kialakultak a mediterrán ciklonok, volt elég hideg levegő, volt elég nedvesség, gyönyörűen ki tudott alakulni maga a mediterrán ciklon, azzal pedig a megfelelő pályán pedig a rengeteg hó, mert ugye sok hó esett. Most az elmúlt évekhez képest sok, ez nem volt extrém mennyiségű hó, de az elmúlt évekhez képest ez elég sok hó esett. És utána még az a nagyon hideg tartós levegő, az pedig azért, hideg azért tudott kialakulni, miután elmozdultak maguk a ciklonok, elmentek vagy leépültek, mögé anticiklon épült ki, és ebben ugye lenyugodott a levegő, és ezáltal tudott mínusz 20-22 fokra is több helyen leesni a hőmérséklet a hajnalban. Nagyon vastag volt a hótakaró, ez pedig ugye albedóban azt jelenti, hogy nagy volt a kisugárzás, és létrejött maga ez a hideg időszak, aminek egyébként szépen lassan vége lesz most már.
Tehát összefoglalhatom úgy, hogy az a hóember, ami a kertemben áll, az szibériai hidegből, meg mediterrán tengeri párából van.
Igen, de hogyha még tovább akarok menni, akkor az a mediterrán párás levegő, az nem csak innen származik, hanem még messzebbről, körülbelül az egyenlítői területekről is érkezik ilyenkor egyébként páradús levegő ide az európai térségben, ugye mi deficitesek vagyunk nedvességben, és nekünk ezek a ciklonok az ilyen úgynevezett meleg szállítószalagokon keresztül felszívják magát a trópusi nedvességet a trópusi területekről, például az egyenlítői térségből. Tehát ez valamikor az enyhe levegő, tehát az a páradós levegő, az amikor ott volt lenne az egyenlítői óceáni térségben.
Azt mondja, hogy lassan vége is van. Azt lehet látni, hogy hogyan lesz lassan vége, mert nem mindegy, hogy a vízgyűjtőkön lassan vagy gyorsan fog elolvadni a hó. Ha gyorsan, akkor mehet menni zsákolni megint.
A vízgyűjtő területeken egyébként még mindig nem esett elég hó. Pont minap néztem az osztrák meteorológiai és hidrológiai szolgálatnak az anomália térképét, csapadék anomália térképét, mindig 100 mm mínuszban van egyébként az Alpok nedvességben, tehát hóellátottságban. Önállók is most esett sok hó, de később kezdett el havazni, mint ami a szokásos. Tehát még mindig a Duna vízgyűjtőre, még mindig egyébként deficites nedvességben, tehát felszíni nedvességben. De ez még, ugye még messze vagyunk a tél végétől, tehát ez bármikor ez pótlódhat. A tavalyi évben egyébként körülbelül a 100-120%-a kevesebb csapadék hullott a Duna vízgyűjtőjén, az osztrák, a cseh és a német részen, mint amennyi egyébként a klíma átlag lenne. Tehát ez még, ez a hómennyiség, ez sok mindenre, ne, ez szép volt, jó volt, ilyen 1-2 centimétert segít egyébként ebből az hidrológiai szempontból. Na, de hogyan lesz ez vége? Továbbra is lesz csapadék, én, ahogyan lehet látni, tehát csapadékkal fog egyébként véget érni, csak ez most már inkább folyékony halmaz állapotú lesz. Eső, igen, de nem azt jelenti, hogy ilyen nagyon melegek lesznek, de sajnos megint az átlag fölé megy majd a hőmérséklet, 8-9-10 fokos hőmérsékletekre kell majd számítani a következő.
Azt lehet valahogy modellezni, hogy miféle csapadék fog jönni, amitől mi nagyon szoktunk félni, az úgynevezett ónos eső. Az ónos eső az egy rémisztő dolog, abban sehova se lehet menni. Igen. Ez hogy keletkezik?
Hát nagyon gyorsan és egyszerűen, most nem megyünk bele keményen a fizikába, ugye van a hideg levegő, érkezik a csapadék, magasban hideg levegő, közte beszorul a meleg levegő, majd lent ismételten vékony hideg levegő, tehát neki áll hullani a hó, ezen a melegebb rétegen átesik maga a hó, felolvad esővé, de viszont van egy alsóbb hideg réteg, tehát ne, hideg réteg, azon viszont túlhűtötté válik, de viszont nem tud hová visszaalakulni maga az eső, ezért amikor lenne a talajszinten még mindig fagyos ugye maga a talaj, vagy a tereptárgyak, vagy bármi, rásik hirtelen ez a túlhűlt esőcsepp, hirtelen ráfagy. Ez az ónos eső. Ez okozza a jégpáncélt.
Lehűtök a hűtőben egy palack vizet, de nem nyúlok hozzá, és amikor kiveszem, akkor ilyen robbanásszerűen fagy meg.
Tehát az a, igen, a, az tehát a nagyon egyszerűen, ilyen nagyon egyszerűen
egyébként. Látszik szemmel, látod, hogy ott kristályosodik a szemem előtt. Ezt csinálja a...
Hát körülbelül igen. De az mindig ugye meleg levegőhöz, tehát meleg fronthoz csatlakozó, tehát sose hideg frontnál van. Tehát úgy értem, hogy extrém hideg, tehát erős, nem extrém, tehát erős hideg frontnál van maga az ónos, és hanem mindig meleg fronti felhőzethez kapcsolódik. Tehát a magasban mindig enyhe levegőnek kell érkeznie ahhoz, hogy az ónos eső ki tudjon alakulni. Tehát azért is van az nagyon sokszor, hogy például érkezik egy, az Atlanti-óceán fölül érkezik egy ciklon, az a Dunán túlon már ónos esőt okoz, de az ország középső és keleti részén még havazás, vagy inkább az észak-keleti részén még havazás, mert ugye oda már beérkezik, befurakszik maga a meleg levegő a hideg levegő alá, és illetve a két réteg közé, és ezáltal pedig ugye kialakul maga az ónos eső. Egyébként az a legveszélyesebb időjárási formák, vagy csapadékformák egyik az ónos eső.
A föld, a talaj, a táj hóval való borítottsága, az kiszámítható, hogy mennyit tud hűteni a hőmérsékleten? Nyilván arról minden belső sugárzás visszaverődik, nem tudja fölmelegíteni a talajt, ezért szép lassan olvad, előkerülnek foltok, akkor valószínűleg ez a hatás csökken. Tehát ezt valahogy ki lehet matekozni?
Mennyivel hidegebb van? Hát most nézzük csak meg egy kicsit nagyobb, aztán visszatérünk Magyarországra. Hát ugye a hideg felhalmozódáshoz szükségünk van például ahhoz, hogy Szibériában már szeptemberben elkezdődik a vastag hófelhalmozódás, meg a sarki területeken is. Ugye arra is nekünk szükségünk van, hogy például a Kólafélsziget mellett elkezdjen befagyni maga a tenger, az északi jeges tenger, elkezdjen befagyni. Ezek gyakorlatilag egy hűtőszekrény effektust eredményeznek, nagyon nagy mennyiségű hideg levegő kezd el ott felhalmozódni. Annak előbb-utóbb el kell valamerre mozdulnia. Ha szerencsénk van mifelénk, tehát hogyha valaki szereti a havat meg a hideget, akkor mifelénk mozdul, ha nem, akkor pedig vagy Ázsia, vagy átvándorol szépen, mert ugye a különböző áramlásokat köszönhetően Észak-Amerika térségébe. És ezt ugyanúgy picibe így megfigyelhetjük nálunk is, amikor hó van, például hó fedi magát a mezőgazdaság, tehát a nagy tájakat, akkor ugye azért van hidegebb, mert ugye ez egyrésztről hűti, de ezt mindenki megfigyelte, amikor például csizmában van, figyeljék meg, hogyha ahol le van tisztítva a hó, ott tovább tudunk maradni, úgyhogy nem fázik a lábunk, mint az, hogy egy havas jeges talajon állnánk, ott jóval hamarabb ugye áthülünk. Tehát ugye ez a hűtő effektusa megvan neki, és ugyanúgy egyébként a mikroklímára is hat egyébként maga a hóréteg. És ami nagyon fontos, hogy mezőgazdasági szempontból is ugye nagyon fontos a hó, amellett egyébként, hogy szigetel, tehát az őszivetéseket védi. Másrészt ugye, ha lassan szivárog be a talajba, és nincsen erőteljes párolgás, akkor ugye ez hasznosulni fog majd középtávon, illetve rövid távon is a talajban. Másrészt pedig éjszakánként az erős fagyoknak köszönhetően nagyon sok károkozó, illetve kórokozót tud gyérülni, vagy éppen a talajban lévő téli álmot, ahol rákcsálók is ilyenkor nagyon jól gyérülnek, vagy éppen amikor érkezik különböző trópusi, szubtrópusi fajtát, amit behurcol az emberiség, ami invazív fajjá válik, gondoljunk itt például a márványpoloskára, nem nagyon szereti ezeket a nagyon mínusz 20 fok alatti hőmérsékleteket, és ezáltal azok is képesek ilyenkor gyérülni jó eséllyel.
Lehet megfigyelni, hogy az a hómennyiség, anélkül, hogy bármi is ráesne, szépen lassan csökken, és nem csak a tömörödése miatt, hanem minthogyha párologna. Mennyi tud elpárologni a hóból?
Hát ez ugye az a hőmérséklettől is függ.
Száraz hideg kell hozzá?
Száraz hideg... Ne. Na, de azért egyrészt 0 fok fölötti hőmérséklet kell a párogáshoz, persze negatív hőmérséklet is nagyon minimális, de az nagyon lényegtelen. 0 fok fölötti hőmérséklet kell. A párogást ezt így nem látjuk, tehát szabad szemmel ugye ezt nem lehet látni, de tényleg is valahogy szemmel látható, hogy az egyfolytában zsugorodik maga. Tehát a hőmérséklet emelkedésével egyébként gyorsul maga a párolgás is. Természetesen akkor, hogyha megfelelő maga a páratartalma a levegőnek, tehát ez is szükséges hozzá.
Kisebb legyen.
Igen. És ami még nagyon fontos ebből a szempontból, hogy például, hogyha van egy novemberi, kora novemberi havazás, akkor még a talaj sincsen annyira áthűltve. Nagyon sokszor látható az is, hogy ugye hideg van kint, ilyen 0-1 fokos hőmérséklet van, de nagyon gyorsan elolvad a hó. Ezt nem tudom, ezt észrevették el. Azért, mert ugye a talaj is fűti ugye gyakorlatilag a havat, és akkor nagyon gyorsan elolvad. És ugyanezt láthatjuk egyébként nagyban, hogyha most egy kicsit behozhatom ide a klímaváltozást, a sarki területeken vagy a tundra területeken, ezt láthatjuk, ugye van egy vastag hótakaró, de most már elérte azt a föld, hogy olyan gyorsan hóolvadás, hogy a talajon nem csak föntről van hóolvadás, hanem oldalról, horizontálisan, illetve lentről is van a hóolvadás. Már megtörténik, ezért egyre gyorsuló tendenciával olvadnak a tundra talajok. Ezért is láthatjuk azt, hogy egyre több területről jön fel metán, ami pedig ugye gyakorlatilag ilyen pozitív visszacsatolást okoz, tovább melegíti magát a légkört. És ez a folyamat nem tud leállni, öngerjesztő folyamat indult el.
Kertünkben látunk egy köralakú olvadást, akkor az meg az emésztőgödör. Nyilván nem tud annyira lehűlni.
De hogyha látjuk, akkor majd egyébként szépen lassan így elkezd oldal felé is olvadni majd az emészt, mert ugye az albedó hatás miatt sötétebb a talaj, beszívja az energiát, és az ugye átadja az energiát. Fizika törvény szerint ugye átadja a környezetének az energiát.
Remek fizikai kísérleteket lehet az embernek a saját kertjében megfigyelni
van,
ezzel.
Így van.
Azt megtanultuk, hogy a klímaváltozás a légköri folyamatokat instabillá teszi. Mennyi instabilitást bír el a föld légköri folyamata? Arra gondolok, hogy mi van akkor, hogyha az instabilitás olyan mértéket ér el, hogy az egész összeomlik, úgy, ahogy van.
Azt az egyet jegyezzük meg, hogy azért, mert mi valamit szélsőségesnek tartunk, én mindig ezt szoktam mondani, hogy valamit szélsőségesnek tartunk mi emberek, attól az még az természet szempontjából nem szélsőséges. Ugye ő csak annyihoz jut, a természet ezt úgy csinálja, hogy nagyon egyszerűen próbálom elmagyarázni, fölveszi a plusz energiát, fölhalmozódik plusz energia, ő azt másik oldalon valahol le is adja azt a plusz energiát. Mi azt ugye szélsőségként fogjuk megélni, hevesebb viharokként, nagyobb hőhullámokként, vagy éppen az éghajlati elemeknél csökkenő fagyos napokként, stb. Tehát mi ezt így éljük meg. De ez a természetnél nincs ilyen határa ennek, tehát önálló nincs határ, nem fog összeomlani. Tehát az éghajlati rendszerünk nem omlik, mi emberek találtuk ki ezt a szót, hogy összeomlik az éghajlati rendszer, nem omlik össze, átalakul az éghajlati rendszer.
Csak nem biztos, hogy mi kibírjuk.
Ki fogjuk bírni, mert ugye az ember az egy nagyon jó faja volt a szempontból, hogy már nagyon sok éghajlatváltozást az ember kibírt, mióta lemászott a fáról. Azóta nagyon sok éghajlatváltozást kibírtunk, ennél jóval erőteljesebb éghajlatváltozást is kibírtunk egyébként. Csak azt akkoriban a természet okozta, ezt most egyértelműen az ember okozza. Csak ennek van egy nagyon fontos dolog. Ezt itt is már elmondtam önöknél, adaptáció, alkalmazkodás. Tehát mind a növények, mind az állatok, mind egyébként az ember tud alkalmazkodni. Mi egyébként a legnehezebben, mi emberek, ugye főleg a technológia miatt, a gazdaságnak fejlettségének, illetve a gazdasági fejlődésnek a fenntartása érdekében, a mindennapi életünkhöz való alkalmazkodás szempontjából nekünk a legnehezebb, mert az állatok nagyon könnyen alkalmazkodnak, elvándorol. Vagy az evolúció is ugye nagyon sok mindent segített az állatoknak az alkalmazkodási tűrőképességbe.
Így van. Megtanulja, hogy kell bejönni a városba, nehezebb. A kukákat megenni.
Igen, nekünk ez egy kicsivel nehezebb embereknek, de nekünk is ez ugyanúgy sikerül. Tehát ami nagyon fontos, az éghajlati rendszer, tehát vagy éppen a Földnek az éghajlati rendszere nem fog összeomlani, de amit látunk, hogy vannak benne olyan változások az éghajlati rendszerben, amit mi emberek indítottunk el. Ezeket úgy hívjuk egyébként, hogy átbillenési pontok, mi emberek indítottunk el, viszont mi már nem tudjuk megfordítani. Ezért is nagyon fontos, hogy ne csak mitigációt csináljunk, a mitigáció is rendkívül fontos, de ne csak mitigációt csináljunk, hanem nagyon fontos, hogy az adaptációra minél több energiát fektessünk az adaptációba, és minél több pénzt fektessünk az adaptációba egyébként. Az egész Földön ez az egyik legfontosabb dolog most jelenleg. A mitigáció is fontos.
Az micsoda? Az adaptációt értem, próbáljuk alkalmazkodni,
az,
kicsit nagyobb kabát.
Igen, ez együtt jár a sérülékenység csökkentéssel. A mitigáció ebben az esetben klimatológia vagy klimapolitika szempontjából az pedig azt jelenti, hogy valamit mérséklek. Ebben az esetben az emberi eredetű üvegházhatású gázok kibocsátását. Mert oké, hogy a természet bocsát ki üvegházhatású gázokat.
nem tudom mérsékelni.
Azt mi, abban mi nem tudunk beleszólni. Ugye a természetnek abban mi nem tudunk beleszólni. De az emberi üvegházhatású gáz kibocsátásba viszont mi bele tudunk szólni, emberek. Viszont itt most látunk, így a világban ugye van egy nagyon nagy átalakulás. Azt láthatjuk geopolitikában, klímapolitikában, energetikában. Tehát minden szempontból itt most egy teljes átrendeződés van a nagyvilágban, így a politikai életben. Ha csak belegondolunk abba, az Egyesült Államokban Donald Trump kormánya ugye kilépett például most a UNFCCC-ből 66 másik laterális egyezménnyel együtt, de most a mi esetünkben ez a fontos, a UNF, tehát az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményéből, illetve ami még fontos, hogy az IPCC-ből is, vagy éppen a Párizsi Klímaegyezményből.
Fúri, baby, fúri. Lehet
igen,
így is összefoglalni.
Igen, a Trill Baby Drill elvet követi. Aminek egyébként van racionalitása, mert meg is értem egyébként sok szempontból a Trumpi gondolkodásmódot. Pörgetni kell a gazdaságot, ha avval, hogyha pörgetem a gazdaságot, sokkal könnyebb, és most egy kicsit rávetítem a klímaváltozásra, könnyebben tudok alkalmazkodni egyébként a klímaváltozás szélsősége ellen, hogyha van a lakosságnak pénze, van az iparnak pénze, van a politikai vezetés szempontjából ugye az államnak, az államoknak, mert ugye ott államok vannak, az államoknak van pénze. Ugyanis azt gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy Donald Trumpék azt így kiszámolták, hogy azzal, hogy ők tovább növelik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és összevetették az időjárás okozta károkkal, vagy a szélsőséges időjárás okozta károkkal, sokkal jobban járnak úgy, hogyha tovább folytatják magát a fosszilis kitermelés, jóval több pénzük lesz, többet tudnak költeni alkalmazkodásra. Tehát ez most ezt így kell elképzelni, ez üzleti alapú döntés volt. A másik egyébként az meg már ilyen a nagyhatalmiok közötti csatározásról szólt ez a kilépés. Ugye a 92-es éghajlatváltozási keretegyezmény szerint Kína még mindig fejlődő országnak számít, amit tudjuk, hogy nem fejlődő ország, hanem a második legerősebb, leggazdagabb országról beszélünk, illetve az Egyesült Államok ugye fejlett, és ugye a éghajlatváltozási keretegyezmény szerint a fejlődő országoknak segíteniük kell a fejlett, tehát a fejlett országoknak segíteniük kell a fejlődő országoknak. Tehát gyakorlatilag a zöld átállását, vagy éppen az energetikai fejlesztését azt úgy érte el Kína, vagy úgy éri el Kína, hogy például az Európai Unió országai, meg az Egyesült Államok, meg Kanada, és még folytatnám a fejlődő országokat, pénzt küldenek a fejlődő országoknak. Hát ugye erre mondta azt Trump, hogy ez nem lehet így. Egyébként ezt már nagyon sokan jelezték, hogy a 92-es ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményből ez a fejlődő országoknak való elosztás, ez egyébként ez...
Idejét múlt.
Ez már nagyon idejét múlt. Viszont, hogyha kicsikét most ide rákanyarítunk Magyarországra, mert az, ugye a hallgatókat is leginkább ez érdekli Magyarország, mi viszont ezt nem tudjuk ezt megtenni, hogy kilépünk például az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményből, vagy meg tudjuk tenni, csak nekünk nem illdomos egyébként kilépni, mert egyrészt ugye jogi kötelezettségeink is vannak az Európai Unión keresztül.
Nem vagyunk akkorák, hogy ezt
felrukhassuk. Nem vagyunk akkorák, mint az Egyesült Államok. És ami nagyon, de nem csak mi nem vagyunk, az Európai Unióban egyetlen egy országnak se éri meg, hogy ebből kilépjen, vagy az, hogy külön politikát vigyen ebből a szempontból. És ami nagyon fontos, én ezt mindig el szoktam mondani, és ezt meg kell jegyezni, nem Magyarország a kiváltója a globális felmelegedésnek és az éghajlatváltozásnak. Mi elszenvedői vagyunk neki. A hatodik legkitettebb régió a Kárpát-medence. Úgy, hogy mi az összes üvegházhatású gáz kibocsátásnak, csak az emberi eredetűre gondolok, csak a 0,1%-áért vagyunk felelősek. 99,9%-ához semmi közünk nincsen, viszont még egyszer mondom, a hatodik legkitettebb régiója vagyunk a szélsőséges időjárásnak. Nekünk így az a feladatunk, hogy amit csak lehet adaptációra ráköltünk, tehát hogy ez nagyon fontos minden gazdasági ágazatban, egyébként ez nagyon jól megy is nálunk, tehát az első között egyébként ezt felismertük az Európai Unióban, hogy az adaptációra kell pénzt költeni, illetve kell komoly dolgokat befektetnünk. És ami még nagyon fontos továbbá, hogy ha megnézem a környező országokat, csak itt a Kárpát-medencében, vagy itt a régiónkban, mindegyik ország ugyanúgy nagyon kitett egyébként az éghajlatváltozásnak. Nem tudunk egymás nélkül. Csak gondoljunk a vízgazdálkodásra. Ugye Magyarország függ az osztrákoktól, függ a szlovákoktól, függ a románoktól, a horvátoktól, a szlovénoktól, hogy érkezzen a víz. Ugye ez nagyon fontos dolog ebből a szempontból. Tehát nekünk mindenféleképpen együtt kell működni az éghajlatváltozás elleni védekezés szempontjából a szomszédos országainkkal. De ugyanúgy például a szerbek is tőlünk függenek, hogy mi mennyi vízt engedünk át a Dunán, vagy éppen a Tiszán.
Vagy a Tiszán. Hát ahogy elnézem a Dunát meg a Tiszát, nem valami sokat engedünk át. Hát főleg a Tiszán.
Hát elég, de azért, mert ugye a Tiszán már nincsen, tehát a Tisza vízgyűjtőn alig hullik csapadék. Alig hullik évtizedek óta csapadék, olyan deficites, hogy egyszerűen, de ugyanígy a Körösökre is, meg a Marosra is, meg a Szamosra is erre kell. Tehát az egész Tisza vízgyűjtőjére arra kell gondolni, hogy alig hullik csapadék. Sajnos, és ez a klímaváltozás következtében, most bocsánat, de ezt még elmondom, a klímaváltozás következtében Tisza vízgyűjtője az európai folyók közül kb. A második, harmadik helyre fog jönni néhány éven belül a legkitettebb és a legsérülékenyebb vízgyűjtő területeknek.
A Grönland iránti megnövekedett érdeklődés az összefüggő klímaváltozással, meg az ottani jéggel, meg a permafrosttal, meg a hajózási útvonalakkal?
Ennek több oka van, de egyébként az egyik az pont, hogy az, hogy a globális felmelegedés miatt gyakorlatilag mind a Jeges-tenger, mind Grönland extrém módon olvad. Tehát jelentősen olvad. Tehát most csak mondok egy példát. 10 évvel ezelőttig Grönland belső területén nem esett csapadék, de nem esett eső. Az elmúlt 10 évből 8 évben volt már eső Grönland középső részén, ahol egyébként nyáron is mínusz 20 foknak kellene lennie. Tehát csak így azt akarom mondani, hogy mennyire melegszik maga a sarki területek. Ugye szokták is azt mondani nagyon sokan, hogy a sarki terület, a sarköri területek, azok maga az epicentruma magának az éghajlatváltozásnak, illetve a felmelegedésének. 8-10 fokos anomáliák vannak nyaranta. Grönlandon is ugyanezt látjuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ami nagyon fontos még továbbá, hogy ezt ne felejtsük el, hogy nyaranta ma már 30%-kal kisebb a sarki borítottsága, mint például 1980-as években volt a Jeges-tengernél. Ezek közül az egyik legnagyobb olvadási terület pont, hogy Grönland térsége. Másik, ami nagyon fontos továbbá, hogy az miatt, hogy ugye olvad a sarki terület, sokkal könnyebben lehet megkerülni magát a földet. Például egy kínai kereskedelmi hajónak, most csak a kereskedelmi hajókról beszélünk, ne beszéljünk katonai hajóról, csak a kereskedelmi hajó sokkal könnyebben
meg... Tengerről tjáról, átmegy akár alatt is.
Persze. Sokkal könnyebben megteszi azt az útvonalat, hogyha sarkon az északi Jeges-tengeren keresztül megy végig, mint hogyha például a Suezi csatornán menne végig, vagy éppen Afrikát megkerülve jönne Európába a termékeivel. Jóval hamarabb itt van. Tehát ez a jövő, és vagy éppen azt láthatjuk, hogy mennyi katonai bázis épül az orosz részről a sarki területeken. Ez nagyon sok ország szempontjából, vagy éppen a NATO szempontjából, és ez már nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Sőt, hogyha most egy kicsit belevisszem megint a klímát, meg az előrejelző modelleket, azt lehet látni, hogy 2040-2050-re már előfordulhat az, hogy 10-ből egy évben már, ez a 2040-2050, 10-ből egy évben legalább már jégmentessé válik nyaranta a sarki terület. Ez egy óriási kihívás. Mellette azért még Grönlandra gondoljunk bele, hogy az egyik legnagyobb ritka fém tartalékkal rendelkező sziget, ami egyébként nem olyan nagy, mint ahogyan azt a térképeken látjuk, ugye a Mercator-féle térképeken, de viszont nagyon nagy mennyiségű ritka földfémet tartalmaz, illetve egyéb ásványkincseket. Hát ugye a nagyhatalmak ezt is szeretnék valószínűleg kibányászni, ez is kell nekik. És így gyakorlatilag ugye az Egyesült Államok, ahogyan a mostani kormányzat indokolja, nemzetbiztonsági szempontból ő neki ez nagyon fontos, hogy az oroszokkal, illetve a kínaiakkal szemben ott legyen bevédve a saját országa. Tehát ugye a biztonsági kockázatokat minél inkább csökkentse. Csak azt ne felejtsük el, hogy ugye ez Dániához tartozó szigetről van szó. Tehát itt most itt a nemzetközi joghoz én nem értek, tehát itt valamilyen különleges nemzetközi joga van neki ebből a szempontból.
Autonóm terület.
Autonóm terület, de nem is csak úgy autonóm, hanem valamilyen másfajta autonóm területe, ugyanezt így sokan indokolják, stb. De a világháború alatt is például az Egyesült Államok védte Grönlandot. Azt se felejtsük el, vagy éppen utána még a 70-es, 80-as években is kellett neki védenie. Tehát így érthető is egyébként a trumpi politika is, de érthető egyébként a dán politika is, meg a grönlandiak, akivel egyébként legkevesebbet foglalkozunk, az pont, hogy a grönlandiak, akik ott élnek 40-50 ezer ember, tehát az ő véleményük is rendkívül fontos. De a klímaváltozás miatt egyébként ne csak mindig az északi sarkra figyeljünk, ez egyre jobban felmerül a kérdés, mi lesz a déli sarkkal. Ugye a déli sarkon is erőteljes olvadás van. Azt lehet látni az elmúlt években, mind az oroszok, mind a kínaiak, mind az ausztrálok, mind a chileiek, mind egyébként az amerikaiak, sőt még Európából a franciák is. Hát ott elkezdtek kutatásokat végezni, hogy hol van nagy mennyiségű kőolaj, földgáz lelőhely, ezeket majd a későbbiekben hogy lehet kitermelni majd. És egyébként egyre több politikus, vagy közelálló, tehát magasrangú nemzetközi nagy politikushoz közelálló üzletemberek, vagy éppen a saját politikai közösségből származó személyek mondják azt, hogy lehet, hogy ez az antarktiszi egyezmény a 2040-es években lejár, lehet, hogy nem lesz meghosszabbítva.
Szabadrablás. Akinek ereje van, az fog oda menni, a többieket kilöki.
Igen, talán tavaly 2024. szeptemberről vagy októberről nem vagyok már pontosan benne biztos, de több ország képviselő is így mondta, hogyha az egyik ország oda megy kitermelni majd, akkor ők is menni fognak. Na most ebből megint majd egy katonai konfliktus lehet majd a későbbiekben, hogyha az antarktiszi egyezmény lejár majd, vagy lehet, hogy előtte is már egyébként fognak ebben összetűzésekbe keveredni majd a nagy országok, de erre is majd oda kell majd figyelni. Tehát az éghajlatváltozás ennyire befolyásolja egyébként a politikát, a gazdaságot, mindent.
Azon töprengtem közben, hogyha leolvad Grönland, meg elolvad a két pólus jege, és a víz nem tűnik el a földről, akkor az hova lesz a földön? Hogy osztik el? A víz az oda folyik, ahol alacsonyabb területet talál.
Azt is kezdjük avval, hogy az Antarktiszról való jég nem fog sose leolvadni, nem tud leolvadni 3 kilométer vastag jég. Tehát ahhoz már más kell. Ahhoz már az kell, hogy a nap körülbelül 3-szorosára nőjön, mint most, szuperóriásá váljon, vagy éppen majd egyébként 700 millió év múlva leolvad, vagy éppen az, hogy az Antarktisz elmozduljon a helyéről, de ez ágában sincsen, őt nagyon jól érzi magát.
Megnyugtatott.
Igen, tehát az nem fog leolvadni. Az nagyobb problémát okoz, hogy a vékonyodik a jég. Vékonyodik, nagyon vékonyodik a jég, illetve a hó. Ugye ezt láthatjuk is, amikor borjadzik maga ugye a kis sziget, különösen az Antarktisz közötti kis szigeteknél láthatunk ugye a jéghegyeknek a borjadzását, tehát ugye a leszakadását.
Kicsi jéghegyek születnek és elindulnak.
Az a kicsi jéghegy általában ilyen Dunántúl nagyságú kicsi jéghegy, csak ugye egy mi szempontunkból így kicsinek számít, vagy abból a szempontból, hogyha nézek egy műholdat, az kicsinek számít. A kettő közötti különbség az az északi sarki területek, illetve a déli sarki területek között, hogyha a jeges tenger felolvad, ugye az nem növeli az óceánnak a vízszintjét. Archimedes törvénye szerint ugye az maga a megfagyott víz, tehát az nem tudja növelni. Ott a grönlandi jégában a gletszerekkel lesz a probléma, hogyha azok fölgyorsultan fog, még tovább emelkedik azoknak az olvadása. Azoknak egy része édesvízként bekerül majd egyébként az óceánba, most akkor beszéljünk Grönlandról, az majd azért, mert nagyon sok édesvíz kerül bele, ez megváltoztatja majd az áramlási rendszerét, különösen majd az amok áramlási rendszerét jelentősen változtatni fogja. Ez az úgynevezett észak-atlanti meridionális bukó áramlat, ami a mi éghajlatunkat is meghatározza. Erről most már kb. 45-50%-kal lehet mondani, hogy ebben az évszázadban megtörténik az, hogy majd az amok egy kritikus szint alá süllyed. Az éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás, sokkal forróbb nyarak és rendkívül extrém hidegtelek lesznek, különösen nyugat, illetve észak-nyugat-európában. Ugyanis a golfáramlatra is ez kihathat. De ez most, ebben most még ne számoljunk, de sajnos ennek most egyre nagyobb az esélye, már egyre több tengeri modellem, tehát fizikai modellem, klímamodellem megjelenik ennek az eshetősége. A déli sarki területek, ugye azok is álltak olvadni, az viszont szárazföldön van. Az mit fog eredményezni? Növekszik majd maga a tengernek a vízszintje, ugyanis annyi mennyiségű, hogyha azok, hogy jelentősen olvadni fog az ott lévő jég, az növeli magát a tengereknek, a óceánoknak a vízszintjét, de ami nagyon fontos és érdekes dolog, hogy nem mindenhol egységesen emelkedik az óceán vízszintje. Valahol egyébként csökkent az elmúlt időszakban, ugye ez a hőtágulástól függ, hogy hol van, milyen hőstágulása van magának a különböző vízrészecskéknek, ez attól is függ. Viszont azt láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban, úgy körülbelül a 2021-22-es évig az elmúlt 30 évben az Antarktiszon nőtt a hóvastagság, illetve a jégnek a kiterjedése. Egy mini jégkorszakot élt az Antarktisz, ez azért volt, mert az őt körül ölelő cirkumporális áramlat, ami egy ilyen hideg áramlat az óceánban, az kívül tartotta az enyhe meleg víztömegeket az Antarktisz környékéről, azonban ez most legyengült. Ez is állt neki az elmúlt években egyébként, különösen a keleti, illetve a nyugati félszigeti területek elkezdtek az Antarktiszon erőteljesen olvadni. Azt nem tudjuk, hogy ez most tartós folyamat lesz-e, de amíg az északi sarki területeken szignifikánsan csökkent, tehát itt gyakorlatilag meredeken csökkent a jég, illetve a hóréteg, addig a nagyon halványan, de nőtt az antarktiszi területeken, de most ott is egyébként most egy trendfordulót láthatunk. Hát igen, hova tűnik az a rengeteg víz, vagy az, ami ugye felolvad és elpárolog? Hát ez bekerül majd a víznek a víznek a körforgásába, vízkörforgásába.
Általános iskolás tananyag. Igen. Fölemelkedik, lehűl, így kiesik,
van.
Eső.
Így van. Sokkal több csapadék lesz, csak nagyon hektikusan elosztva egyébként a föld bolygón. Vannak olyan térségek, például mondom, ami így a rádió hallgatóknak is érdekes, tehát ilyen a Szahara. A Szaharában a következő évtizedekben, évszázadokban jelentősen nőni fog a lehullott csapadék mennyisége. Viszont őtől egy kicsikével északabbra, nálunk itt az európai földközi tengeri térségben, viszont a nyári időszakban még kevesebb fog, a mostani nagyon kevésnél is még kevesebb fog hullani. De mondok egy másikat is, vagy legyen Magyarország, a Kárpát-medence. Még hektikusabb lesz az így a csapadék eloszlásából, illetve a különböző fizikai folyamatok következtében az átalakuló éghalatti rendszer következtében még hektikusabb lesz a csapadékelosztás, még kevesebb lesz a csapadékos nap. Nem a csapadék mennyiség, a csapadékos nap nyáron, a nyári időszakban, és még több lesz a lehullott csapadék mennyisége, illetve a folyékony halmaz állapotú csapadék az óceánnak a hűtő-fűtő hatása következtében a téli időszakban. Érdekes.
A csapadék eloszlásról jutott eszembe, hogy a Kubiten olvastam egy érdekes tanulmánynak az összefoglalóját, ami a nagy kínai fásítási programról szólt, és azt írják, hogy az nem várt eredményt hozott, mert teljesen felforgatta az országban a csapadék eloszlást. Tibeti fennsíkon ömlik az eső, a sivatagos területeken meg nem, mert annyi növényt telepítettek, hogy az kiszívja a földből a nedvességet.
Hát így van. Hát,
tehát egy adott éghajlati területre... Ez most mit mond?
Hát egy adott éghajlati területre, ugye most arról van szó, a Gobi-sivatagnak a széléről van szó, egy adott éghajlati területre nem, tehát ez az úgynevezett zöld fal program egyébként.
70-es években indult.
Igen, 70-es években indult, de tehát egy olyan éghajlati területre, ahol a talajban alig van nedvesség, nem fogok szubtrópusi növényfajtákat ültetni. Én nem is tudom, hogy ez egyébként a 70-es, 80-as években kijavasolta, hogy szubtrópusi fajtákat, aminek nagyon nagy vízigénye van, olyan fajtákat ültessenek azokra a térségekbe. És ugye ez itt a legnagyobb probléma, hogy olyan növényfajták is kerültek oda kiültetésre nagyon hosszú 100 kilométeres sávokban, amelyeknek nagyon nagy a vízigényük.
És megtalálták.
És megtalálták.
És a lehető legmélyebbre lementek, és összeszedtek mindent.
Igen. És ugye tudni kell a növényekről, hogy pufferzónaként működnek, tehát pufferek. Tehát összekötik a talajt magával a légkörrel, ugye kipárologtatják a nagy mennyiségű vizet, tehát nedvességet, viszont az nem ott hullik le, ahol annak le kellene hullania, tehát attól még a sivatag ugyanúgy halad előre, az onnan 2-3000 kilométerre arrébra hullik le, ugye a földrajzi légkörzés következtében. Nagyon jók ezek a fásítási programok, például Magyarországon is ugye volt az elmúlt években, illetve tavaly előtt indult a településfásítási, illetve az erdőfásítási program, amiben részt vesz a kormányzat, részt vesznek önkormányzatok, civil szervezetek, az erdőgazdaságok, stb. 200 millió facsemetét ültettünk el. De ezek azok a fajták, amelyek itteni éghajlathoz szoktak, illetve az itteni éghajlatnak, az itteni talajadottságnak megfelelőek. De ott a Gobi-sivatagban, a zöld fal program következtében olyan fajták kerültek kiültetésre, ami nem megfelelő, illetve ami nagyon fontos, túl sokat ültetek, mert néha egyébként a túl sok fa se jó az ilyen szempont egy sivatagi területre. Nem ezeket a fajtákat kellett volna oda ültetni.
Jó, de egy ilyen fásítási programot ezt érdemes nemzeti keretek között csinálni, nem fog előfordulni, hogy itt tudom én, itt mi ültetünk, és akkor a szlovákoknak csinálunk remek csapadékot, és ők meg nem ültetnek, akkor ők meg nem csinálnak nekünk csapadékot. Hát ha nem ott esik le, ahol a fa van, akkor hogy lehet azt megtervezni, hogy hol essen le?
Na, itt ez más dolog, mert ugye teljesen más az áramlási rendszer, mint ami egyébként Ázsiának arra a térségére jellemző, ott azért egy sivatag, tehát nálunk azonos az éghajlati terület. A másik dolog, hogy ami nagyon fontos, ugye az erdőfásítási programok az egyik legfontosabb dolog, hogy ugye 27-28%-ra kell növelni az erdősültségünket, ez egy nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy a legjobb széndioxid, amikor a legjobb széndioxid kinyerő formája, méghozzá természetes formája a légkörből, hogy sok széndioxidot nyerjünk ki, mitigáció, tehát kibocsátás csökkentés, az maga a fásítás. Ugye, mert a fa az elnyeri, beraktározza azt a széndioxidot, és jó esetben több száz évig is elél egyébként az ilyen fajtákról. Természetesen ilyenkor lehet azt kritizálni, hogy de közben meg kipusztul egy-kettő, ez egy természetes szelekció. Ilyenkor egyébként újra ültetik egyébként azokat a fákat. Viszont ez nem olyan nagy mennyiség, mint ami ott volt, hogy 750 milliárd fát ültettek már eddig Kínában. Mi 200 millió csemeténél tartunk. 200 millió csemeténél. De nekünk erre szükségünk van. Ugyanezt csinálják a szlovákok is, ugyanezt csinálják a románok is. Bár ugye lakosságarányosan mit csináljuk a legtöbbet, mert nálunk ugye a lakosság is rengeteget ültet. Ugyanígy a
mozgalommal vált.
Gyakorlatilag nálunk nagyon. Tehát Európában mi vagyunk az egyik olyan ország, illetve nemzetnek mondanám most így a Magyarország mindenkit, mi vagyunk az egyik olyan nemzet, ahol a leginkább odafigyelnek a fásításra az emberek.
Nyáron elképesztő mozgalmak indultak, hogy igen. A Gellért-hegyen lévő fákat civilek kannákkal locsolták, életben tartották.
15-20 évvel ezelőtt szerintem senki sem gondolta volna, hogy Magyarország ennyire környezetvédő ország lesz, tehát a lakosság. És most láthatjuk, hogy az lett. Nagyon fontos. Mi is csináltunk egyébként az MCC Klimapolitika Intézetnél most egy ilyen klimatudatossági felmérést. Közel 6000-en töltötték ki online egyébként ezt az ország minden részéről, a kis, pici tanyáktól egészen egyébként a nagyvárosig. És a top 5 legfontosabb közé teszik egyébként a környezetvédelmet az emberek. nagyon tudatosak ebből a szempontból. És egyébként nálunk is például a kormányzat ebből a szempontból, ez nagyon nagy dicséretet érdemel, mert a kormányzat is egyébként környezettudatosan csinálja ezeket a dolgokat. Például itt csak gondolok a faültetésre, gondolok a vízmegtartás szempontjából, vagy éppen ott van az állatvédelem. De még sokan mondják azt, hogy egy konzervatív kormány az nem tud egyébként klímavédő lenni, de egyébként klímapolitika szempontjából is mi vagyunk azok, akik a leggyorsabban elértük a 2030-as klímacéljainkat, amiket ugye kitűztek ugye az Európai Unióban, hogy 2030-ig mennyit kell. Mi már akkor elértük, mi már 2023-ban elértük a 2030-as klímacéljainkat, valószínűleg 2030-ra már elérjük a 2040-es klímacéljainkat is. Tehát ebből a szempontból nagyon jó dicséret ért, tehát kaphat a kormányzat, az önkormányzatok, a civil szervezetek, meg őket is ki kell emelni, illetve ami nagyon fontos, a lakosság, leginkább a lakosság. Tehát nekünk az erdőfásítási program, ez nagyon fontos az ország szempontjából, hogyha azt szeretnénk, hogy továbbra is természeti kincseink szempontjából virágzó legyen az ország, a fásítási programokat azt tovább kell vinni, sőt, még növelni is kell egyébként a következő időszakban. Mikroklíma szempontjából is jó, mikroklíma szempontjából is.
Hát, ha a kertemben van egy fa, alá lehet ülni. Ezt elég könnyű megérteni, hogy az miért jó.
Meg a másik nagyon fontos. Megtartja például, hogyha jön egy villámárvíz, az erdők ugye megtartják ugye magát a lehullott csapadékot. Nem hagyják azt, hogy az egész nagy mennyiségben lehulljon.
Mit lehet csinálni a folyóink szintjének csökkenésével, klímapolitikai szempontból, hogy ne kerülgessük a forró kását, a Tisza bevízlépcsőzésének van-e ellenérve? Senki nem meri elmondani, a nagy agrárminiszter említette talán 2 évvel ezelőtt, hogy el kell végre kezdeni erről egy vitát, mert az tarthatatlan, hogy az összes területről az egyre csökkenő Tisza leszívja a vizet, de senki nem mer semmit csinálni azóta sem, mert a vízlépcső az egy politikai kérdés.
Az egy politikai kérdés, és én megvárom ezzel kapcsolatban egyébként, hogy mit mond a tudományos konszenzus, meg a tudományos vita, mert ugye nem vagyok én hidrológus, meg nem vagyok ebből a szempontból műszaki szakember, hogy mit mond maga a tudomány, és mit mond maga a szakpolitika. Ez a kettő egymással hogyan van. Valaki egyébként azt mondja, hogy nagyon nagy szükségünk van rá, minél hamarabb ezt meg kell csinálni, valaki viszont azt mondja, hogy nem szabad ezt megcsinálnunk. Az egy biztos, hogy magát a vízmegtartást meg kell csinálni. Az látszik is egyébként, hogy megtörtént. Például ugye a víztározási kapacitásunk még tavaly, vagy tavaly előttön 200 millió köbkilométer volt. Ha jól emlékszem, idén már 1,5 milliárd lesz, jövő év végére pedig már olyan 3 milliárd köbméter. Köbkilométernyi vizet leszünk képesek megfogni. De ez ugye, ez a vízügy tette egyébként ebből a legtöbbet, nem csak a vízügy, hanem maga az agrárszektor is. Gondolta volna azt bármelyik mezőgazdaságiból élő, agráriumban dolgozó ember, vagy földbirtokos ember, vagy mezőgazdász ember 10 vagy 15 évvel ezelőtt, hogy akkoriban még a belvíz okozta a problémát Magyarországon, most pedig már az aszály lesz a legnagyobb probléma? Vagy gondolta valaki azt a 90-es években, amikor, hogy nem azt szeretné a gazda, hogy elvezessék a belvizét a földjéről, hanem azt, hogy oda vezessék a vizet a földjére?
Ez a finanszírozási kérdés, tehát azzal a gazdával, akinek most belvizes a földje, meg kell állapodni, hogy ott mit termelt volna, annak mennyi az ára. Tehát
ez a szakpolitikának a feladata. Tenni. Ez a szakpolitika feladata. Viszont én nagyon sok mezőgazdasági konferenciál, és nem tudományosra, hanem mezőgazdasági termelőnek adok elő, és ők is egyébként kérdeznek, és mindig azt mondja, hogy ezt elő vagy utóbb. Tehát most már látszik az eredménye egyébként a víz visszatartásnak, tehát láthatjuk például ott van a vizet a tájba program 1700 milliárdért, vagy éppen ott van a kiskörösnek, a körösöknek ugye a víztározása, vagy éppen amikor volt nem tudom, emlékeznek rá, hogy tavaly előtt szeptemberében volt az a nagy árvíz a Dunán, és ugye akkor is nagyon sok víz lett kieresztve magára a termőföldekre. És vagy éppen a holtágoknak a feltöltése, tározóknak a feltöltése is megtörtént, vagy az, hogy rengeteg település, maga önkormányzatok, civil szervezetek, gazdák, a központi kormányzat nagyon sok pénzt áldozott víztározó építésekben. Tehát ugye ez, ami nagyon fontos, hogy ami lehullik 9 köbkilométernyi csapadék itt a Kárpát-medencében, annak egy bizonyos része érkezik hozzánk, annak egy bizonyos része nem volt eddig betározva, de ez nem most kezdődött, hanem ugye 150 éves probléma a vízszabályozásokkal.
Átvárták a kanyarokat.
Így van. Viszont az elmúlt körülbelül 4-5 évben, amikor volt az a 2022-es nagy aszály, akkor onnantól kezdve egy jelentős átalakulás kezdődött a magyar agráriumban, illetve a vízügyi politikában. Nagyon felelősen elkezdték ugye visszatartani magát, illetve megfogni a vizet, illetve az öntözőrendszereknek egy jelentős kiépítése is megtörtént. De ami nagyon fontos, hogy ez még nem elég, ezt folytatni kell a jövőben. Ezt a folytatni kell. Én úgy hallottam, hogy egyébként a jövőben még jelentősebb, még nagyobb összegek lesznek egyébként erre számva, illetve volt a minap nálunk egy vízvisszatartási kerekasztal beszélgetés, ahol ott volt a mezőgazdaságért felelős államtitkár Huba Imre, ott volt a MATE rektora, a MAGOSZ főtitkára, illetve az aki az agrárközgazdaság, tehát az akinek az ügyvezető igazgató, és mindannyian egyetértettek abban, hogy az elmúlt 2-3 évben, ez az, az elmúlt, tehát így mondanám, ők így mondták, az elmúlt 30 évben, hogyha megnézzük a rendszerváltozás időszakát egészen napjainkig, akkor az elmúlt 2-3 évben tettek egyébként a legtöbbet azért ebben az országban, hogy legyen megfogva maga a lehullott víznek egy jelentős része. De ugye, ami nagyon fontos, hogy ez teljesen, most a tudomány szempontjából fogom megközelíteni, Magyarországon teljes egészében sose lehet megoldani majd magát a vízmegtartást. Nem lehet megoldani azt, hogy a homokhátság, vagy éppen a Duna-Tisza közel ne száradjon. Mérsékelni lehet, lassítani lehet, de megállítani a folyamatot nem lehet. Ugyanis még a folyószabályozások előtt is egy arid, tehát szárazságra hajlamos sztyeppe terület volt maga az Alföldnek ez a része. És most képzeljük el, hogy a klímaváltozás következtében ez pedig még inkább az lesz. Ezt mérsékelni lehet, de teljesen megállítani a folyamatot nem lehet. De viszont a mérséklés az, ugye az előbb is mondtuk, hogy adaptáció, mitigáció, tehát a sérülékenység csökkentésünket kell mindenféleképpen biztosítanunk.
A klímakutató a klímaváltozás elleni küzdelemben lát esélyt bármilyen úgynevezett technológiai ugrásra, amely jelentősen megkönnyíti a dolgunkat, olyas valami, amiről most még nem tudunk, de már dolgoznak rajta, mint az autóiparban egy vadonatúj akkumulátor, amit sokkal gyorsabban, sokkal jobban meg lehet tölteni, és még sokkal kisebb is.
Sok ilyen kis picike kis fejlesztések vannak, de ezt mindig úgy kell megnézni egyébként, hogyha ön az adaptációra gondol, hogy hogyan tudunk majd a klímaváltozáson végezni, tehát minden egyes szektorban vannak ilyen fejlesztések, de úgyhogy konkrétan van-e olyan, amivel azt fogom mondani, hogy na, ebből megoldom ezt az egész problémát, ilyen nem létezik. Ugyanis ezt, az éghajlatváltozás, az egy fizikai folyamat.
Olyan sincs, hogy az éghajlatot pusztító gázok elnyelésére valami egészen fantasztikus új találmány. Tehát ilyenek
jelenleg
lehet,
nincs, mindenki hallani. Kísérletezik, minden, ugye az izlandiak azok abban kísérleteznek, hogy vulkánba vezetik bele, tehát ugye korábbi magmakamrába vezetik
mondjuk
bele.
Mondjuk kell hozzá egy vulkán.
Igen. A Indiában azt, hogy ilyen hatalmas nagy elszívókon keresztül szívják ki, de ezek olyan minimálisak, hogy ezek nem érnek semmit. A legjobb az a természetesen az, hogy nem bocsájtok ki nagy mennyiségű üvegházhatású gázt, a természet úgy is bocsájt ki magából. A másik dolog pedig az, hogy rengeteg fát ültetek el, illetve...
Olyan fát, ami egyébként otthonos.
Ami ott persze, igen, az adott régiónak megfelelő őshonos fákat próbálok megültetni. Tehát nem hozok be azért a trópusokról, mert az éppen sok szén-dioxidot képes elnyelni, tehát onnantól kezdve, hogy invazívvá fog, előbb-utóbb invazív lesz. Meg mellette bejönnek olyan kórokozók, ami egyébként a többi növényre ne jelentenek veszélyt. És ami nagyon fontos, valahogy rá kell szedni a természetet, hogy segítsen be.
Hogy lehet a természettel szót érteni?
Sehogy. Ezt mondom, hogy valahogy meg kéne érteni. Tehát mondok egy példát. Ha lenne egy nagyon erőteljes vulkánkitörés, csak ne legyen, hogyha lenne, az biztos, például segíteni ezen a folyamaton átmenetileg.
Miért megállítaná a repülőgép forgalmat?
Nem csak az, hogy megállítaná a repülőgép forgalmat, hanem annyi port vinne ki, vagy annyi kén-dioxidot segítene kivinni, ami egyébként hűt. Ugye vannak ilyen tervek, hogy a sarki területekre kén-dioxidot kellene rájuttatni. Tehát, hogy a kén-dioxid az nagyon jó egyébként, hogy csökkenti az üvegházhatást.
Hogy savas eső lesz belőle a végén.
Igen. Hát ugye ott a kimiai reakciók jönnek létre, az savas eső lesz nem pont csak ott, hanem máshol, vagy éppen nálunk. Az nem tesz jót az épített környezetnek, nem tesz jót a növényeknek, nem tesz jót nekünk. Tehát ugye vannak ilyen őrült ötletek, hogy ezeket kellene csinálni, de ezzel nem lehet semmit se tenni. Ezért egyetlen egy módszer, vagy két módszer, kibocsátás csökkentés, sérülékenység csökkentés, és ezt ugye egybeveszem az adaptációval. Önmagában megállítani ezt így nem lehet. Tehát ennyi mennyiségű üvegházhatású gázt nem lehet. Vegyük úgy, hogy még kitalálnak valamit, hogy az összes üvegházhatású gázt, amit ember bocsát ki, tehát az emberi eredetűt, mert ugye kell az üvegházhatású gáz, mert ugye üvegházhatású gáz nélkül nem lenne élet, mínusz 13 fok lenne most a Földön, tehát átlagban, tehát semmi élet nem lenne a Földön, tehát kell az üvegházhatás. De ezt az emberi eredetű pluszt, hogyha ezt ki is vonnánk, mellett ott még van rengeteg természetes kibocsátás, meg még mellett ott a vízgőz, amiből egyre több van, tehát az bekerült már a vízkör forgásába. Tehát ugye az már ugye megint csak egy hajtóerőként működik. Tehát én azért is szoktam ezt nagyon sokszor mondani, hogy tudom azt, hogy már ebből lehet, hogy még a hallgatóknak is már herótjuk van, de én tényleg azt mondom, adaptáció, alkalmazkodás.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kovács Erika, Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Ha oda feliratkoznak, a következő beszélgetéseket már keresés nélkül kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.